kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Micsoda arcátlanság, így reagált Orbán Viktor Volodymyr Zelenszky ukrán elnök szavaira. A magyar miniszterelnök levélben tájékoztatta Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét a kialakult helyzetről. Egyúttal felszólította, hogy szerezzen érvényt a vonatkozó megállapodásoknak az olajszállítások tekintetében. Előzőleg Volodymyr Zelenszky azt mondta, senkinek nem áll szándékában hozzásegíteni Oroszországot ahhoz, hogy a kőolaj tranzitján pénzt keressen. Az ukrán elnök szerint abból is fedezik az ország elleni háborút. Szerint a csővezeték a föld alatt van, azt nem is lehet látni műholdképekről. Az Európai Bizottság elnökével, Ursula von der Leyennel szeretne mielőbb tárgyalni a barátság kőolajvezeték ügyéről Robert Fico is. A szlovák kormányfő szerint a kérdést még azelőtt kellene megvitatni Brüsszelben, hogy személyesen egyeztetne az ukrán elnökkel. Ukrajna részéről közel sem csak szívesség a kőolajszállítás a barátságvezetéken, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter az Igazság órája című online műsorban. Egyrészt ez szerződéses kötelezettsége lenne az országnak, másrészt óriási pénzeket zsebelnek be a tranzitdíjon, ismertette Szijjártó Péter. Az Egyesült Államok Irán elleni katonai művelete Teherán rakéta és haditengerészeti képességeinek megsemmisítéséig tart, jelentette ki az amerikai külügyminiszter. Marco Rubio a kongresszus épületében újságírók előtt elmondta, a támadások intenzitása a következő időszakban fokozódhat. Izrael szárazföldi inváziót indított Libanonban, adta hírül elsőként a Brit The Telegraph. Izrael katzvédelmi miniszter közölte, a csapatok engedélyt kaptak arra, hogy előre nyomuljanak és további pozíciókat vegyenek át Libanonban, ahol az iráni támogatású Hezbollah tevékenykedik. Irán lezárta a Hormuzi szorost, lángba borítanak minden hajót, amely megpróbál átjutni, közölt az iráni sajtó. Meredeken emelkedtek az olajárak a szoros hajóforgalmának leállása miatt, közölte a Reuters hírügynökség. A nyersolaj ára tegnap 10%-kal hordonként mintegy 80 dollárra ugrott, de elemzők szerint a jegyzés akár a 120 dolláros szintet is elérheti. A katari energetikai vállalat felfüggesztette a cseppfolyósított földgáz előállítást, miután iráni támadás érte két fontos gázfeldolgozó létesítményét. A múlt pénteken még 32 euró körüli ár, most 55 euró felett jár. A hétfői 50%-os ugrán délelőtt tovább emelkedett a földgáz világpiaci ára, írja összefoglalójában a Portfólió gazdasági portál. Korlátozottan megindult a forgalom az Egyesült Arab Emírségek repülőtereiről, írta még reggel a külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon. A Fly Dubai később már Magyarországra is járatot indít, közölte Szijjártó Péter. Az Emirates is repül, több magyar állampolgár el is utazott különböző európai célállomások felé, tette hozzá. Később arról is tájékoztatott, holnap és csütörtökön is repatriáló járat indul Budapestre Ammánból 90 fős kapacitással, hogy hazahozzák azokat a magyarokat, akik el tudnak jutni szárazföldi úton Jordániába a környező államokból. Beszámolt ugyanakkor arról, hogy éjszaka tovább folytatódtak az iráni csapások az öböltérség egészében, több főváros is hangos volt a robbanásoktól, ráadásul újabb amerikai nagykövetséget vettek célba iráni drónok, ezúttal a Szaúdi Riádban. Magyarország bruttó hazai termékének volumene 2025 negyedik negyedévében a nyers adatok szerint 0,8, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint pedig 0,6%-kal felülmúlt az előző év azonos időszakét, közölte a második becslés alapján a Központi Statisztika Hivatal. Enyhén gyorsuló GDP növekedés mért tehát második becsülésében a KSA a tavalyi negyedik negyedévet illetően. A 2025-ös egész évre vonatkozó mutató ugyanakkor nem változott, elemezte az adatokat a privát bankár portál. Utóbbi GDP anyás adatok esetében 0,4, a kiigazított adatok szerint 3%-kal múlta felül az előző évét. A korábbi kiemelkedő érdeklődésre tekintettel az Agrárminisztérium újra meghirdeti a kis üzemmérettel rendelkező mezőgazdasági termelőknek minősülő vállalkozások fejlesztésére kiírt pályázatát, amelynek keretösszege 15 milliárd forint, jelentette be a tárcavezető. Nagy István hangsúlyozta, legfeljebb 10 millió forint vissza nem térítendő támogatás igényelhető mezőgazdasági beruházások megvalósítására, a cél a legkisebb gazdálkodók jövedelemszerző képességének erősítése. Elkészült a Kárpát-medence idei sasleltára. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület közlése szerint 2552 sas és 320 sólyom, összesen 17 fajhoz tartozó 23.165 ragadozó madár megfigyelésével állt össze a friss sasleltár. Végül az időjárásról. Holnap kevés gomoly felhő zavarhatja majd a napsütést, csapadék így nem valószínű, a szél is mérsékelt marad. A hőmérséklet szerdán hajnalban -1 és +4 fok között, napközben 15-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Az erdő fohásza. Kedves hallgatóink, a mai adás első felében a nemrégiben kiépített bátortanösvényre invitáljuk hallgatóinkat. Tikovics Ernő beszélgetőtársa, Klein Dávid, a Kaptárkő Egyesület elnökségi tagja.
Miért kívánkozott ide egy tanösvény?
Ez jó kérdés, hogy miért kívánkozott ide. A kiindulási pont az volt, hogy nagyon ritka vagy egyedi föltani értékeket is lehet találni itt a területen. Amellett ugye, hogy egy átmeneti tájon vagyunk, amelyet nagyon érdekes a területnek a táj kultúrtörténete, a táj gazdálkodás, itt az erdei legeltetéstől kezdve a hagyásfás legelőkön át sok mindent lehetnék említeni. Azt lehet mondani, hogy már Palócföldhöz csatolja ezt a vidéket, ugye Palócföld is, hogy ez a tipikus, ez az erdei erdőlés, az erdei élet, az erdő javainak a kihasználása az jelentős volt.
És ez az átmenetiség, ez miben mutatkozik meg?
Föltanilag, itt vagyunk a Bükknek a nyugati csücskénél. Jobb oldal, itt a nagy oldal egy jurakorú agyagpalákból épül fel, majd hirtelen ugrunk egy 130 millió évet, és baloldalt a Dombvidék pedig miocénkori tengeri üledékből. És hát az átmenetiség jobb oldalt, ami föltanulag a Bükk, azt területet erdők foglalják el, baloldalt, a nyugati oldalon pedig legelők, kaszállók, és hát szomszéd faluban már beerdősödött hagyásfás legelők, ami nagyon jellemző volt erre a vidékre.
Hogyan jelöltétek ki az utat? Miket fűztetek fölre?
Elsősorban a helyi kultúrtörténeti látnivalókat, illetve a természeti értékeket.
Talán ez egy kevésbé ismert része a turisták által ennek a köztes vidéknek.
Hát igen, köztes vidék, mert ugye a Bükk tele van turistútakkal, tőlünk nyugatra a Mátra tele van turistútakkal, de itt közte, hát itt visz hát a szomszédba az országos kék túra, de azon kívül azt lehet mondani, egy ilyen fehér folt, tehát semmilyen turista út nem volt. Majd itt álljunk meg.
Hova érkeztünk, ez a második állomás?
Igen. Na, itt vagyunk a második állomás ponton. Itt, ha lenéztek, alattunk itt a falu, itt van ez a kaszálló, ami hát elsősorban az élőhely és az élővilág szempontjából egy értékes terület. Észak-Magyarország legnagyobb haris állománya az itt található. Ugye a haris az szereti ezeket a kaszállókat, ellenben költenie a patakparti magaskórós területeken szeret. Hát itt megtalálja mind a kettőt. A latineva krex, hát ezt azért emelem ki, mert a hangját sokkal ezt a krex-szerű hangot, tehát olyan, mint egy ilyen, nem is tudom, egy ilyen reszelős hang. Hát a latin neve egy hangutánzó név, Azt sokat lehet hallani amúgy itt-ott, vagy hallottátok is már lehet, de meglátni azért elég ritkán lehet. Illetve hát itt a legelőn élnek olyan más madárfajok, amik tipikusan az állattartáshoz kötetőek. Kisbátor tanya, majd mindjárt látni fogjuk a kanyarból, az amúgy egy középkorban egy önálló kis település volt. Az állattartó telep miatt, amióta megjelentek az állatok újra, azóta vannak újra például búbos bankák, amit tipikusan az állattartó telepekhez köthető gyurgyalagok, sőt, 2 éve újra úgy néz ki, hogy talán visszatelepedett a szalakóta, ami elsősorban például a délhevesi füves puszták tájvédelmi körzetben találhattok elég sokat, vagy láthattok el, és ott az egy kék madár, szintén azért az állattartáshoz kapcsolódik a jelenléte. Na, hát itt alattunk ezek a kaszálók vannak. A Nemzeti Park az most egyezkedik a tulajdonosokkal itt a kaszálási idő kapcsán, ugye a harisnak az a legfontosabb, hogy ne túl korán kaszálják le. Na, hát ennyi, menjünk tovább.
Folytatjuk tovább az utat. Hány kilométer hosszú a tanösvény?
Hát ez 8,6 kilométer hosszú egész pontosan, tehát nincs egész 9 kilométer.
Akkor ez akár, hogy látjuk, jöttek is családosoknak is bejárható?
Ja, a családosoknak abszolút ajánlott. A út 89%-a az egy nagyon könnyen járható terepen visz. Az utolsó szakasz az, ami kicsit nehezebb erdei terep, de mint látod, itt is egy dózer úton megyünk, ami nem utolsó sorban egy középkori volt kereskedelmi út. Tehát a középkor óta járják ezt az utat, ahol most járunk. Itt ugyanis fönt a hegytetőn a kereskedelmi út, ami Egerből ment Losonc Kassa fele. Előttünk egy hegyel elágazott, ugye a kassai, a keleti ága, az ment le Szarvaskő fele. Itt, ami most járunk, ez Losonc irányába, és felvidék fele nyitotta meg itt a kereskedelmi utakat. Igen, Hajcsárok útja, mai napig is ez a neve a térképen, és tényleg ilyen néven szerepel, hogy Hajcsárok útja. De hát most itt taposol egy 1000 éves utat.
A madarakról már beszéltél. Milyen egyéb állatok láthatók itt legalább az ismertető táblákon?
Hát itt, ahogy jövünk mellettünk, pont mondtam, tarajos gőte, petyes gőte, erdei békák, ha már a hüllőknél és kétéltőeknél tartunk, illetve majd mindjárt a játbukunk a hegyen, a túloldat a vízvölgyébe van egy helyileg jelentősebb vízfolyás, és tényleg azért a kétértűeknek, illetve védett halaknak, mint a kövicsík, illetve hát hatalmas, szép keskerákat lehet fogdosni a patakból, tehát hogy azért úgy van élő világ ennek a folyóvíz.
Dinoszauruszos állomáshoz érkeztünk.
Ez a földtani múltról szól, milyen megdöbbent, hogy az ember az erdő, és ezt is ilyen dinoszauruszra szembesül. Gyerekek nagyon szokták élvezni amúgy. Az erdő közepén itt a dinoszaurusz. Hát volt még egy ilyen ötletünk, hogy kéne valami felfújhatós nagy gumidinoszaurusz szerezni, és akkor mit tudom, berakni a völgybe, hogy... Na, itt vagyunk a 3-as állomáspontnál. Ugye lehet sokak számára megdöbbent, hogy gyalogolunk itt ebbe a tölgyes, gyertyános erdőbe. Azt egyszer csak szembe jön egy ilyen tengeri ittiosaurus. Pont itt mondtam, hogy ez kicsit azért is raktuk ki ekkorával, a gyerekek nagyon szokott tetszeni, hogy mit keresett egy dinoszaurusz. Hát ez a földtörténeti múltjáról szól a területnek. A Jura kor kezdetén ez a terület, tehát vissza kell mennünk az időbe azért egy 160-180 millió évet, amikor ez a területet tenger borította, és a kontinens lemez szegélyeknek a határán helyezkedett el, és elindult egy tengeri, egy óceáni medencének a kinyílása, illetve hát a kialakulása, oly módon, mint most az Atlanti-hátságnál látható, ahol Európa és Amerika távolodik egymástól. Középen ugye az Atlanti hátságnál budjannak fel a tenger mélyén, a mélytengeri vulkanizmus során azok a párnalávák, amiket itt is láthatunk. Itt is ugyanez a folyamat zajlott le, hát ugye ugyanez zajlik le mai nap például a Vörös-tenger területén. Hát éppen most egy óceán fenekén állunk, ami a 3-4 ezer méter mély volt. A mélységére lehet következtetni a nagyon sok lerakodott kovapala, hát erről majd a nagykőnél ott beszélek. A kova moszatoknak a vázaiból, és az abból kialakult vastag kovapala kőzetrétekből. Viszont a tenger mélyén emellett ugye lezajlott ez a mélytengeri vulkanizmus, akárcsak most az Atlanti-hátság területén, ez a Higan folyó bazaltláva, mélytengeri bazaltláva a felszínre bukkant, találkozott a hideg óceánhideg vizével hirtelen meg is szilárdult, és ilyen párna alakú budjanások jöttek össze belőle, megkövült ilyen budjanások, mondhatjuk így is, igazából nincs is rá jobb magyar szó. Ezeket szarvaskőnél nagyon szépen lehet látni, illetve itt, hogy jöttünk végig az út mellett, itt az útbevágás, illetve mellette volt egy kisebb kőbánya annak a területén. Na és hát amellett, hogy itt volt egy ilyen mélytengeri vulkanizmus, a tenger mélyén azért ugye ebbe az időbe, főleg a világtengerek élővilága, hát így hemzsegett az élet benne, és lábasfejűek, a nautiluszok, a legismertebb mai leszármazottai, illetve hát mindenféle vízi dinoszauruszok éldegéltek ebbe a világóceánba, vagy ebbe a kinyíló óceánba, és hát a tábla is ezt mutatja be. De ami viszont nagyon jellemző volt, itt ezek a lábas fejű, vagy fejlábú más néven élő lények, amit, mint mondtam, a nautiluszok a utolsó túlélői ennek a kornak, hát akkor nagyon nagy mennyiségben népesítették be a világtengereket. Nautiluszok, trilobiták, ezek a háromkarú jősrák, az lehet, hogy ismert még másoknak is. Úgyhogy hát itt hemzsegett az élet. Csak hát azért azt is képzeljétek hozzá, hogy most éppen 3-4 méter mélyen állunk a óceán fenekén. Azóta azért kicsit megváltozott, hál' Istennek, itt a természeti környezet. Na hát röviden ennyi.
Összesen 11 állomás van. Az a következő már itt is van.
Igen, közel került. Na, akkor itt vagyunk ennél az állomáspontnál. Már az előbb, itt amit be is vezettem, hogy egy régi történelmi úton járunk. Itt vitt föl Bátor, Heves-Aranyos irányából, és egész Pósvár, ami hát módon ott van a Pétervásár alatt a Tarna völgyében. A kereskedelmi út itt vezetett föl a hegygerincre, és a hegygerincen futott az a kereskedelmi út. Mondom, hogy Losonc és a Felvidék irányában nyitott itt kereskedelmi kapukat. Elég jelentős volt ez a kereskedelmi út. Olyan szinten, hogy fölöttünk itt a hegytetőn, ha tovább mennénk, a tanúsvény azt most nem érinti, de Csárda hegynek, illetve Csárda helynek hívják. Volt is egy csárda. Most az erdő tök közepe, de hát annak idején itt vitt a főútvonal. Tehát az, amit az M3-as mellett nyitna valaki most egy éttermet, hát nyilván annak idején is megérte, és hát azért nem kevésbé illusztri személyiségek fordultak meg itt, mint Vidrócki. Vidróckiról mindenki úgy tart, jó, mátrai betyár volt, az utolsó 3 évét éltem ugye a Mátrában, Bükki, Mólos Béli származású volt. Itt, ha átmennénk a hegyeken keresztül, kb. Egy óra sét alatt Mólos Bélibe érnénk, úgy lett betyár, hogy elvitték a császári hadseregbe a fiatalokat, ha akartak, hanem. Aztán neki ott volt a kisebb aférjai, fogdába rakták Egerbe, és hát úgy gondolta, hogy akkor jobb lesz megszökni, és ki is jött ide a Bükkvidékre betyárkodni. És hát mondom, hogy ebbe a csárdába itt mulatta az időt. Amúgy a néprajzi gyűjtések szerint több sztori is van lóra. Egyszerűt elkapták, az pont Bátorba történt, hát nagyon szerette azért a nőket is, és a nők is szerették őt, hát ugye ő volt a kora celebje. És nagyon szerették, és hát ugye az volt itt a probléma, hogy benézett egy esküvőre, csak hát a éjféli menyeske tánc után a leányzó lelépett vele egy rövid órára. Hát ezt nehezdelte a vőlegény, vagy akkor már fiatal férj, úgyhogy fejbe is vágta egy baltával, és így kapták el. Ennek köszönhetően nagyon utálta a bátoriakat, hozzá kell tegyem. Az egyházi káptalantól egyszer elhajtott 300 darab birkát. Ott az első állomáspont volt, és meséltem, ez volt a volt káptalan épület, az volt a káptalani birtokközpont. Onnan elhajtottak 300 darab birkát. Hát egészen a szomszéd falu határáig, amit mai nap is úgy hívnak, hogy báránysütő, odáig sikerült elhajtani. De hát mit kezdjen az ember 300 darab birkával, azért hogy ez úgy elég feltűnő. Egy hatalmas nyáj. Így aztán fogták, leülték az egészet, csináltak egy hatalmas birkasült partit, amire meghívták az összes falu népét, kivéve a bátoriakat, mert ő ezt nehezményezte, hogy őt fejbe vágták fejszével itt a mennyasztal szöktetés miatt. Hát ezt mondja a legenda. Hozzá kell tenni az, hogy itt a betyárvilág elég sokáig tartott. Érdekes, hogy találtuk egy cikket itt a 20-as évekből, hogy még simán itt ezt a régi kereskedelmi utat használták. Na erről mindjárt mondok néhány szót, a bátoriak így jártak az egri vásárra. És hát bizony a vásárba befele árulva, vagy a vásárból hazafele árulva. Néha ezt-azt azért úgy meglovasították. Itt éppen egy disznólopásról van szó, ebbe a korabeli, a Heves megyei hírlap elődje, Egri újság, nem is tudom, mi volt a címe, vagy a neve, abból került ez így elő. Na, tehát a másik az, hogy a bátoriak hogyan jártak a vásárba, illetve Bátor Heves Aranyos térsége. Ezen az úton feljöttek. Itt mögöttünk már sajnos be vannak szakadva, de itt források találhatók, illetve egy nagyon kis vizes élőhely. Ez volt az utolsó forrás, ahol még az állatokat meg tudták itatni, de ennek az volt a jelentősége, hogy ha ők vasárnap vásárba akartak menni, akkor szombaton a megpakolt szekeret felhúzták, az a következő állomásponton lesz. Felhúzták ide a hegytetőre, ez a szekerálló, azóta is az a neve. Ott hagyták a szekereket, megpakolva, lebaktattak, hát elsősorban ökrösszekerek voltak, lebaktattak az ökrökkel, majd másnap hajnalban fölkeltek, és a kipihent állatokkal felsétáltak ide súly nélkül, becsatolták a szekerek elé, és az út Egerig a Ráczhegyen keresztül jön be, ma a Kék keresztúr is tehet is visz rajta, végig a hegygerincen visz, enyhén lejt, tehát nincsenek benne nagy emelkedők. És ők szépen kipihent állatokkal érkeztek mindig az egri piacra, ennek köszönhetően, hogy ilyenek voltak a természeti adottságok, hogy előző este felvitték a hegytetőre, onnantól már csak lefel kellett menni, és a jószágok is kipihent érkeztek a piacra, hát mondjuk ennek akkor volt jelentőség, hogy el akarták adni azt az állatot. Na, és itt van amúgy a táblán egy régi térkép, ez az első katonai felmérés 1700-as évek végéről, ahol az látható, hogy hát igen, Bátor, itt a hegygerincen, igen, itt van Bátor, és itt van végig a régi kereskedelmi út, itt fut Egerből, valahol itt van Eger, és jelöl is a térkép a csárdát még. Meg volt, tehát egy-két ilyen faragott követ amúgy lehet még mai nap is találni a helyén. Meg a pincének a beszakadt nyomát, egy ilyen mélyedést a hegytetőn.
11 állomása van a bátori tanúsvénynek, aki elég öreg, annak talán a plakátok jutnak az ismertető táblákról az eszébe, és akkor rögtön a Kemény kalap és Krumpli orr című film. Mit üzensz a gyerekeknek?
A dinoszauruszok a mai nap is itt vannak közöttünk.
Az elmúlt percekben a Heves megyei Bátorból induló és oda visszaérkező tanúsvényről Klein Dávidot, a Kaptárkő Egyesület elnökségi tagját hallották. A tanösvény 11 állomása közül csak néhányat mutattunk be. A többi arra vár, hogy önök fedezzék fel, akár kisgyermekeikkel együtt. Jó kirándulást kívánok! Most Ferli Mávet, Ilyen kutya nincs is című könyvének 29. részét hallják, a felolvasó Tóth Levente színművész.
A tudósok állítása szerint, akiknek pedig több eszük is lehetne, a bűzös borznak nincsenek természetes ellenségei. Ez is az afféle önelégülten pedáns általánosítások közé tartozik, amelyek olyan rossz fényt vetnek a tudósokra. A bűzös borznak ugyanis van a természetben egy ellensége, ráadásul fölöttébb elszánt, falánk és kérlelhetetlen ellensége, mégpedig a nagy uhu. Az állatok világában alig-alig ismeretes olyan engesztelhetetlen párharc, amilyen a bűzös borz és a nagy uhu közt dúl immár évmilliók óta. Halvány sejtelmem sincs, mivel kezdődhetett eredetileg, de meglehetősen kiterjedt tapasztalataim vannak arról, hogy milyen keményen, rendületlenül folyik máig is. Ha a késő esti szellő már csak egy lehelletnyi borszagot ringatott felénk, huhu, a rendszerint nyugodt, nyájasan jóindulatú huhu egy szempillantás alatt szárnyas fúriává változott. Sajnálatos módon házunk a Saskatchewan folyó partján állt, és a vizet szegélyező, bozótos, eszményi országutat biztosított kóbor bűzös borzoknak. Sőt, egyikük, másikuk időnként igénybe sem vette a parti ösvényt, hanem arcátlanságában a házunk előtt a járdán korzózott. Az első ilyen eset huhu életének első esztendejében nyár végén történt. A bűzös borza fajtájára jellemző öntelt kevéséggel éppen alkonyattájt defilírizott végig a járdán. A nyárfák alatt játszadozó gyerekek hanyat homlok menekültek a közelgő ocsmányság elől. A pekingi palota kutyáját sétáltató koros hölgy nem különben. Az ostobán felfuvalkodott borz peckesen vonult a járdán, míg a movaték háza előtt álló fa kinyúló ága alá nem érkezett. Nyitott ablakoknál ültünk, késői vacsoránkat fejeztük be éppen. Jó szerint szellő sem rebbent, így hát az orfacsaró bűz első intő fuvallata már csak akkor csapott meg bennünket, amikor maga huhui színre lépett. Alacsonyan ívelő zuhanó repüléssel szárnyalt be a nyitott ablakon, majd miután padlót ért, széken mellé helyezte a még vonagló borzot. Hú-hú-hú, mondta büszkén, ami, ha lefordítjuk, alkalmasint annyit jelentett, nem bánjátok, ha csatlakozom hozzátok? Magammal hoztam a vacsorámat. A baglyok általában nem éppen a humorérzékükről nevezetesek, és meg lehet huhu kivételnek számított, de tény, hogyha mást nem is, de a kicsit nyers tréfákat szinte ördögien szerette, és ezeket rendszeresen szegény Korcsi rovására sütötte el. Kitartan lopkodta például Korcsi elől a csontokat, és olyan magasra dugta el zsákmányát a faágak közé, hogy Korcsi már semmiképpen sem férhetett hozzá. Máskor meg Korcsi teli tálkája mellé plántálta magát, merőben színlelt csőrvágásokkal elkergette az éhes boldogtalan kutyát, sőt, oda sem engedte addig, amíg jó maga el nem unta a játszadozást. Huhu valójában még csak bele sem kóstolt soha Korcsi ennivalójába. Az ilyesmit rangján alulinak tartotta. De a kedvenc csintevés a farok csípkedősdi volt. A perzselően forró nyári délutánok legtikkasztóbb óráit Korcsi megpróbálta átszundikálni a házunk előtti gyepet szegélyező sövénytövében vájt kis gödörben, de addig nem vonult el menedékébe, amíg elővigyázatosan körül nem nézett a kertben, hogy hol tartózkodik huhu, és meg nem bizonyosodott afelől, hogy a bagoly szintén alszik, vagy legalábbis elmélyülten elmélkedik valahol. Amíg erről meg nem győződött, nem mert lepihenni, hát még a szemét behunyni. A 100 meg 100 keserves tapasztalat ellenére Korcsi soha nem fogta fel az igazságot, mármint hogy uhú, nem igen szokott aludni. Hatalmas sárga szemgulyóit néha csak ugyan elfette a szemhéj, de huhú, bár szakasztott olyan érzéketlennek látszott, mint egy síremlék, még ilyenkor is kifinomult tudomással bírt mindenről, ami csak történt körülötte. Látása hihetetlenül éles volt, tökéletes cáfolata annak az ősrégi tévhitnek, hogy a baglyok vakok a nappali világosságnál. Nem egyszer láttam, hogy hirtelen kizökken a szinte révületnek, ha nem éppen mély álomnak tetsző állapotból, és félig felszegett fejjel rebbenés nélkül mered a déli napfénytől vakító égboltra, miközben támadásra készen harcias pózban kuporog ülőkéjén. Ha csak puszta szemmel követtem tekintete irányát, a legritkább esetben vettem észre valami fenyegetőt a fehérlő égen, de ha igénybe vettem a távcsövet is, kivétel nélkül minden alkalommal felfedeztem egy-egy keringő híját vagy sast, bár olyan magasan, hogy még a távcső nagyító üvegén keresztül sem látszott porszemnél nagyobbnak. Annyi minden esetre bizonyos, hogy Korcsi alvás előtti bizalmatlankodó felderítő útjai jobbára hiába valónak bizonyultak, és ami még ennél is rosszabb, főként arra szolgáltak, hogy felhívják huhu figyelmét prédájának küszöbön álló sebezhetőségére. Huhu mérhetetlen türelemmel rendelkezett. Néha fél órát is várakozott, miután Korcsi eloldalgott pihenőhelyére, és csak akkor kezdte becserkészni. Mindig gyalogosan indult utána, mintha megbetette volna a repülés nyújtotta vele született előnyt. Csiga lassan és olyan ünnepélyes komorsággal, akár egy gyászba borult rokon a temetésen arra szólt felé a fűben. Ha Korcsi mocorgott álmában, huhu, kővé dermet és percekig szobrozott mozdulatlanul, miközben szemét mereven pislogás nélkül végső céljára Korcsi hosszú sejmes farkára szegezte. Néha egy órába is beletelt, míg célhoz ért, De végül eljutott a kellő közelségbe, és ekkor megfontoltan, eltökélten felemelte egyik lábát, mégpedig, mintha a végsőkig ki akarná élvezni a gyönyörűséges pillanatot, közvetlenül Korcsi büszke zászlaja fölé. Aztán a kimeresztett karmok hirtelen váratlanul lezúdultak és összezárultak. Korcsi minden esetben óriási sivalkodással riadt fel. Talpra ugrott, megperdült, hogy megbüntesse kínzóját, de annak már bottal üthette a nyomát. Magasan a feje fölött egy nyárfaágon zengett a harsány, vérig sértő hú-hú, ami gyanúm szerint oly közel állt a nevetéshez, amennyire egy bagolytól csak kitelik. Úgy látszik, elkerülhetetlen volt, hogy a családunkba befogadott állatok ne tekintsék magukat előbb-utóbb embernél kevesebbnek. Így történt Huhuval is. Már kora ifjúságában megfigyelte, hogy mi, a többi családtag, nem tudunk vagy nem óhajtunk repülni. Ennek következtében ő is elfogadta a földhöz kötött életmódot, holott szer fölött kevéssé volt alkalmas rá. Valahányszor elküldött mama a tőlünk három háztömbre eső kis szatócsboltba, Huhu elkísért, mégpedig gyalogosan. Az idegenek, akik nem ismerték, bár ilyen alig akadt Saskatoonba, igencsak megrökönyödtek, ha sétaközben találkoztak vele, mivel a megrögzött szeszkazánok tétován dülöngélő, csoszogó lépteivel tántorgott. Ráadásul ne adj Isten, hogy kitért volna valakinek. A velünk szembe jövő járókelő vagy félrehúzódott előle, vagy bekövetkezett az ütközés. Máig is túl élénken él emlékezetemben az az eset, amikor az új postásunk, aki fülig elmerült egy kötegnyi levél még ismeretlen címeinek tanulmányozásába, egyenesen belegyalogolt Huhuba. A postást tökéletesen lekötötték saját gondolatai, s még azzal se vesződött, hogy egy pillantással felméri a lába alá került akadály minéműségét, hanem amúgy vaktában megpróbálta odébb rúgni. Összeszedte minden méltóságát, ami igazán tetemes nagyságú volt, fültépő sziszenést hallatott, és roppant szárnyaival lazsnakolni kezdte a sértő fél sípcsontjait. Nem mondhatni, hogy ez a megtorlásnak valamely nemesebb formája lett volna. Éles recsenés hallatszott. A postás elbődült hirtelen fájdalmában. Lenézett a lábára, majd még harsányabban üvöltött, ezúttal sipító, sírós hangon, és ész nélkül menekült a környékről. Én meg szedhettem össze a szerteszét szóródott leveleket, és lohohattam utána a reményeim szerint illő mentegetőzésekkel.
Elhangzott Ferli Mávet, Ilyen kutya nincs is című könyvének 29. része. A felolvasó Tóth Levente színművész volt. Mai műsorunk ezzel véget ért. Búcsúzom a szerkesztő Tikovics Ernő, valamint a zenei szerkesztő Túri Sarolta, és a technikus Birincsik Márton nevében is. Berecz Renátát hallották. Műsorunkat pénteken 10 óra 30 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Legyetek szentek! Lelkiségi irodalom.
Kedves hallgatóink, Dontoninho Bello, Korunk asszonya Mária című művének 16. befejező részét Baranyi Péter színművész olvassa fel.
Dontoninho Bello, Korunk asszonya Mária. Mária, útitársunk. Szűz Mária, barátságos, de erős asszony, útitársunk életünk ösvényein. Minden alkalommal, ha azt szemléljük, mély nagy dolgokat tett veled a mindenható, szomorúság tölt el minket nehézkes tunyaságunk miatt. Szükségét érezzük annak, hogy meghosszabbítsuk lépéseinket, amelyekben mellettünk haladsz. Gyámolíts minket, hogy vágyaink szerint megfoghassuk a kezedet, serkentsd fáradó lépteink lassuló ütemét. Mi is a hit zarándokai vagyunk, nem csak az Úr arcát keressük, hanem téged is szemlélünk, az emberi elhagyatottság ikonját, amely különösen azokhoz szól, akik szükségben vannak. Sietve elérjük a várost, hogy átadjuk azokat a gyümölcsöket, amelyeket egyszer te vittél a távoli Erzsébetnek. Mária, hajnali szűz, add meg nekünk az intuíció örömét, a hajnal annyi sötét árnya ellenére az új nap reményeit. Súgj bátor szavakat nekünk, ne remegjen a hangunk, amikor bosszant az a sok rossz és a sok bűn, amelyek öregítik a világot. Merjük azt hirdetni, hogy jönnek még jobb napok. Ne engedd, hogy az elképedő siránkozás túláradjon ajkunkon, hogy a csüggedés legyőzze a cselekvést, a szkepticizmus befagyassza a lelkesedést, a múlt súlya megakadályozza, hogy hitelt adjunk a jövőnek. Segíts, hogy nagy bátorsággal fogadjuk a fiatalokat, és tarts vissza a hízelgés kísértésétől, a tiszta szavakkal való rafináltságtól, tudatosíts bennünk, hogy csak hiteles és következetes döntéseink nyomán vagyunk képesek ellenállni ezeknek. Sokszorozd meg energiánkat, hogy tudjunk beruházni a civilizáció piacán még egyetlen hasznos értékbe, az új nemzedékek megóvására, a rossz befolyásától, amely akadozóvá teszi a föld lélegzését. Agyvéti allelujás hangsúlyt a hangunknak. Itasd át álmokkal a realizmusunk fövényét. Rendezd forró utópikus vágyainkat, amelyekkel vérző lőrést nyitunk a világ reménységén. Segíts, hogy megértsük, az ágakon bontakozó rügyek megmutatása többet ér a lehulló falevelek fölötti könnyeknél. Mélyítsd el biztonságérzetét annak, aki már látja a napkeltét, az első napsugarak megjelenését. Mária, délidő asszonya, add, hogy átéljük a fény mámorát. Ez idáig túlságosan sokszor kellett kioltanunk lámpásainkat, elhajlanunk a hatalom ideológiájának késztetésére, az alkonyati sötétedésben rátalálni a földi szűk ösvényekre, hogy ne érezzük a déli nap utáni sóvárgást. Öntözd kegyelmi tikkadságunkat a kezeid közül kiáradó vízzel. Állítsd helyre bennünk azt a bizalmat, amelyre a másik anya, a hozzád hasonló, szegény és jóságos tanított meg, amikor még kisgyermekek voltunk, s amit egy napon eladtunk talán egy nyomorúságos tálencséért. Te a Szentlélek koldusa, töltsd meg olajos edényünket, hogy Isten előtt tudjuk annak olaját lámpásainkban elégetni, miután túl sokat elpazaroltunk már a pusztaság bálványai előtt. Tégy minket képessé arra, hogy teljességgel Istenre hagyatkozzunk. Csitítsd le testünk gőgjét. Add, hogy a hitfénye akkor is, amikor a prófétai közlés vonásait foglalja magába, ne tegyen minket önhitté vagy beképzelté, hanem töltsön el a tolerancia és a megértés örömével. Mindenek fölött szabadíts meg attól a tragédiától, hogy Istenbe vetett hitünk idegen maradjon a minden pillanatban meghozott konkrét döntéseinktől, akár nyilvánosak ezek, akár magánjellegűek, és óvj meg annak a lehetőségétől, hogy hús és vér legyünk a hétköznapiság oltárán. Mária, est hajnali szűz, anyja annak az órának, amikor hazatérünk, és azt érezzük, hogy valaki befogad minket. Ilyenkor átéljük annak a kimondhatatlan örömét, amit a másokkal együtt megült vacsora jelent, a közösség ajándékát. Kérünk téged egyházunkért, amelytől sajnos nincs távol a szétforgácsolódás vagy a harangtorony árnyékának körzetébe való bezárkózás veszélye. Kérünk téged városunkért, amelyet a részrehajlás szelleme gyakran a viszálykodás földjévé tesz, és amely sokszor senki földje. Kérünk téged családunkért, hogy a párbeszéd a keresztre feszített szeretet és az otthonias érzések komoly élvezete tegyék a polgári és a keresztény növekedés kiemelkedő helyévé. Kérünk téged mindannyiunkért, hogy távol az önzésből fakadó közléshiánytól és elszigetelődéstől mindig az élet pártján álljunk, ahol az megszületik, növekedik és azután meghal. Kérünk téged az egész világért, hogy a népek közötti szolidaritás ne csak egy legyen a sok erkölcsi kötelesség között, hanem fedezzék fel, hogy az egyetlen etikai parancs, amelyre az emberi együttélés épülhet. A szegények ugyanolyan joggal ülhessenek asztalhoz, mint mindenki. A béke pedig váljék mindennapi kötelességeink céljává. Mária, éj asszonya, kérünk légy akkor is közel hozzánk, amikor a fájdalmak tornyosulnak, amikor ránk tör a megpróbáltatás és a kétségbeesés szelesüvölt körülöttünk, létünk fölött befeketedik az ég, kifulladunk, vagy a csalódások hidege vesz körül, vagy pedig a halál szárnyai suhognak. Szabadíts meg a sötétség borzongató félelmétől. Kálváriánk óráján, te, aki megtapasztaltad a napfogyatkozást, terjeszd ki kezedet fölénk, leheleted vegyen körül minket, amellyel könnyebb elviselni a szabadság hosszú várakozását. Anyai simogatásoddal könnyítsd a betegek szenvedését. Töltsd be baráti és diszkrét jelenléteddel azok keserű idejét, akik egyedül vannak. Gyújtsd meg a hajósok szívének vágyakozó tüzét, kínáld fel nekik a válladat, amelyre lehajthatják fejüket. Óvd meg minden rossztól szeretteinket, akik messze földön fáradoznak, vigasztalt szemed ragyogásával azokat, akik elveszítették az életbe vetett bizalmukat. Ismételd ma is a Magnifikát énekét, és hirdesd az igazság kiáradását a föld minden elnyomottjának. Ne hagyd magunkra éjjel, amikor félelmünkben zsoltározunk. Sőt, a szürkeség pillanataiban jöjj közel hozzánk, és erősítsd meg, hogy te is, adventi szűz, várakoztál a fényre. És akkor a könnyek folyama ki fog száradni az arcunkon. Hajnalra fogunk ébredni. Úgy legyen.
Váci Mihály, Ave Maria. Csak gondolok rejád, agyam fagyos tekervényei, mint neoncsövek felderengnek, reszketek piros fényével szelíden izzó betlehemi nevednek. Csak álmodom rólad, ahogy befagyott tavak álmodhatnak az égről, s derengsz te bennem, mint az égmerengés a jég alatti mélyből. Csak álmodom rólad, ahogy a sápadt hómezők alatt a beheggett barázdák. Susogsz bennem örökkön, ahogy a fagyos rögökben a hízelgő rostáblák, ahogy a leásott oszlopokban zokognak a legaljazott lombok, zúzott rönk, tört hasáb vagyok, erdőid bennem susogva kibontod. Neved forró áhítata lehervadna itt, a lucskos hideg közönyben, mint halk imák a sárba csuklanak a tipró körmenetben. Ki érezné meg itt azt a bölcső meleg mennyet, amelynek enyhe üdeneved imádkozva engemet elmelenget. Ki értené meg itt szinte hótól fuldokló, elkékült arcú télben neved tavaszi szeleit, melyek májust tartanak bennem ébren. Hogyan is hangzana e fagyvíjogásban ez a pacsirta sírás? Recsegő jégmezők fölött hogyan susoghatna neved e virágnyílás? Ki értené nevednek dallamát, s dallamtalan zenéjét, örök zsongását, kagyló búgását, harangkehely remegését, gordonka hízelgését, s hegedű ujjongását, ezüströptű nevednek. Orgona futamait, amellyel nagy dallam, szerelem kereslek. Mária. Jászlak meleg aljára vetett kisdedkori ágyak. Jézusi gyermekkor, mikor még hittem, hogy reám, mint messiásra várnak. Mária. Esték gyapjas nyája tolong a térdeimnél, aranyat tömjént kínál az éj, s bánata arcomon könnyű tömjén. Mária! Ez a szó felkelti bennem a sírást, nemetájon születtem. Ó, üljél szelíd összvér hátára, menekülj! Ó, vigyél innen engem! Mária! Valami betlehemi szelítségű emlék az én örök sírásom. Egy csillag sajog bennem pirosan, s suhog fényszárnyú örök karácsony. Mária! Én bennem keserű pásztorok indulnak-e szóra, s ott hagyják a nyájat. Torkomon örökös a meghatódottság, melyel kalaplevéve csodát várnak. Mária, zokogó ária, templomi dallam, Áve Mária Zsoltár, énekek éneke, halk kórus, botló gyermekkoromban már bennem dúdoltál. Mária, dallam, ki tudja honnan száll, s honnan kél, milyen húrról? Csak én tudom, hogy miről énekel, milyen szemet homályosító búról. Mária, verdesnek arcom körüle hangok, mint a lepkék, s a hallgatok, akkor is szárnyuk himpora lep meg. Ha hallgatok is, én örök neved susogó rostáblájában alszom, s ha alszom is, neved búzavirágzása szenteli arannyal arcom.
Somogyvári Gyula, vándorének. Csak dúdolok, mert hangszerem nincs. Dalom a fűszál éneke. Szép szűzvirágó boldog asszony, a szívem csordultig tele. A gond lenyomja gyönge vállam, s keserget szüntelen panasz, de mi fölszáll-e dúdolásban, és felédeseng, most mégsem az. Én annyit kértem pártfogásod, s mindig éreztem szent kezed. Hát nem terhellek újra, látod, hiszen a baj oly rengeteg. Ó, millióknak könnye csurran, és mind rád bízza sóhaját. Hadd hordom én panasztalan hátekint, amit most sorsom ád. Hát, dúdolok. Parányi búval. De te azért ezt meg ne lásd. Te halljad tisztának, derűsnek, és boldognak-e dúdolást. Mert boldog is. Téged magasztal, és hálaszóval száll feléd, kit boldognak mond nagy vigasszal a földön minden nemzedék. Te anyja vagy Isten fiának, hát hódol néked a világ. Lábadnál zúg, kereng dalolva nap, hold s a csillagmiriád. E roppant zengő zenekarban azért halljad meg énekem. Csak fűszál dal, de mégis dallam. A legparányibb hangszeren. Áldott vagy te az asszonyok közt, s malasztal teljes csak te vagy. Az Úr veled van mindörökké, s áldott a te szent fiad. Dicsőség néked, boldog asszony, emberkínból nőtt égi gyöngy. Ó, tündökölj ránk vándorokra, s rózsákat hajt az útgöröngy.
Don Toninho Bello, Korunk asszonya Mária című művének 16. befejező részét hallották. Felolvasta Baranyi Péter színművész, a verseket Babó Csai Réka és Kelemen Csaba mondták el. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk!
Szentek, szent életű emberek.
Szent Kunigunda, Szent Kunigunda, más néven Gunda, Kinga, Siegfried luxemburgi grófnak és Hedvignek volt a leánya. Abban az időben, amikor nálunk Szent István királyt megkoronázták, akkor vette őt feleségül az első magyar király Jámbor feleségének Gizellának a bátyja, Bajor Henrik. Akkor még senki sem sejthette, milyen titokzatos fényben ragyog majd bele ez a házasság a keresztény századokba. Csak 24 év múlva tűnt az ki, amikor a halálos ágyon fekvő férje, akkor már második Henrik császár, a körülötte álló rokonoknak és a püspököknek a következő kijelentést tette. Amilyen érintetlen hajadon volt Kunigunda, amikor őt feleségül vettem, ugyanolyan hajadonként hagyom őt most hátra. Henrik és Kunigunda ugyanis kölcsönös megegyezéssel az Úristen nagyobb dicsőségére úgynevezett József házasságra léptek, azaz testvérek módjára éltek, s az Úr kegyelme segítette a két tiszta lélek hősi elhatározását. Kunigundát kétszer is megkoronázták férjével együtt, 1002-ben Paderbornban német királynévá, 1014-ben pedig a római Szent Péter templomban a római birodalom császárnéjává. Kunigunda mindkét alkalommal azért imádkozott, hogy urának bölcs segítője, az Úr Krisztus egyházának hűséges leánya legyen, s hogy az Isten áldása úgy illatozzék lelkében, mint az olajkenet, amellyel fölkenték. Koronázáskor így biztatta őt a mainzi érsek, majd maga 8. Benedek pápa. vedd a dicsőség koronáját, és tudd, hogy te is részese vagy a birodalom kormányzásának, s az Úristen népének mindig eredményesen viselt gondját. Minél jobban fölmagasztalnak, annál odaadóbban szeresd és őrizd az alázatosságot a mi Urunk Jézus Krisztusban. A birodalmi jogar érintésekor pedig így figyelmeztették, vedd az erény és igazság jogarát, légy a szegények iránt irgalmas és gyengéd. A legnagyobb odaadással viseld az özvegyek és az árvák gondját, hogy a mindenható Isten növelje benned a kegyelmet. Az Úr meghallgatta az egyház imádságát, Kunigunda mindenben az intés szerint cselekedett. Lelkesítette férjét, hogy népeinek jóléte legyen mindennapi gondja. Vegye szívére az egyháznak, akkor már oly sürgetővé vált megújhodását. Férjével együtt megalapítottam Bambergi püspökséget, majd a Kaufungeni, Nagy Bencés apáca kolostort, s fölépítette Szent István vértanú tiszteletére a hatalmas, gyönyörű bambergi székesegyházat. Hogy itt mennyire megmozgatott mindent, arra jellemző a régi monda, szent lelkesedésében még az ördögöket is befogta a kőfejtésre. Nagy volt az öröme, amikor maga 8. Benedek jött a székesegyházat fölszentelni, s mindjárt zsinatot is tartott benne. Emellett állandóan és buzgón dolgozott saját lelke megszentelésén. A gonosz lélek nem nézhette jó szemmel, milyen áldott egyetértésben él a szent pár, s gonosz emberek fölhasználásával azt a rágalmat kezdte terjeszteni, hogy Kunigunda hűtlen az Urához. Érzékeny és ártatlan lelkét mélyen sértette az aljas rágalom, de szent türelemmel és alázatossággal viselte, s bízott benne, hogy Isten látja ártatlanságát, férje pedig nem hisz a rágalmazóknak. Azonban a hamis gyanú nem csak gonosz emberek szívében üti föl tanyáját, hanem belopózzik az még a jámbor emberek lelkébe is. Amikor Kunigundának meg kellett győződnie, hogy férje sem utasítja el teljes határozottsággal a gonosz suttogást, teljes ártatlansága tudatában ajánlkozott, hogy istenítéletnek veti alá magát. Az akkori téves vallási fölfogás ugyanis azt tartotta, hogyha a vádlott aláveti magát valami nehéz próbának, például átmegy 12 áttüzesedett ekevason, akkor az Úristen az ártatlant sértetlenül megóvja minden sérüléstől. Ebben a hiedelemben tévedés van, hiszen Isten az ő igazság szolgáltatását általában a más világra tartja fönn, s tőle ezen a földön nem szabad rendszerint csodát várni, az ártatlanság kimutatására. Erre valók a bíróságok. Kunigundánál megtörtént a tűzpróba. Istenbe vetett hittel teljesen sértetlenül ment át az áttüzesített ekevasakon. Férje szent megdöbbenéssel borult térdre előtte, s a legnagyobb bánattal kérte bocsánatát. Ez a csodálatos eset még jobban megerősítette őket egymás iránt való hűséges szeretetükben. Kunigunda 1024-ben özvegy lett. Férje halálának első évfordulóján a tőle alapított Kaufungeni kolostorban ünnepélyes gyászmisét mondatott. Az evangélium eléneklése után letette díszeit s fölvette a bencés apászák fekete ruháját. Ettől fogva el nem fogadott semmiféle kiváltságot, s a legpéldásabb módon élte az apácák életét. Imádkozott, ápolta a betegeket, egyházi ruhákat készített. Környezete anyaként szerette, s a kolostor a világgal együtt már akkor szentként tisztelte. 14 évig volt a kolostor boldog lakója. Halálos ágyán a haldoklók éles látásával észrevette, hogy császárnénak kiáró temetésre készülnek. Szelíden, de határozottan mondta el utolsó kívánságát. Félre a díszekkel, engedjétek, hogy nélkülük távozzam, s helyezzétek el testemet az én testvérem és uram Henrik császár mellé. Már látom őt, amint hív engem, már búcsúzom, már távozom. Ezután 1039. március 3-án elszállott lelke teremtője kezébe. A bambergi székesegyházban temették el Henrik mellé.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és